Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket adventi előkészítő alkalmunkon. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Várjuk az Urat, várja a mi lelkünk az Urat, és bízunk az ő ígéretében. Várja a mi lelkünk az Urat, mint őrök a reggelt. Amen. Isten igéjét olvasom, szeretett testvérek, Péter második leveléből. Péter második levelének a harmadik rész, első 13 versét vettük végig ezen a három estén. Az első és második estén volt szó az elsőtől a hetedik versig, és most a 8-tól a 13. verseket olvasom. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Isten áldja meg az ő igéjét ma is közöttünk. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, hogy ő szólítson minket. Áldunk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, hogy ide hoztál, ide vonzottál bennünket a te házadba. Köszönjük, Urunk, hogy adtál testi, lelki erőt ide jönni. És köszönjük, hogy vágyunk hallani a te igédet, ez egyedül te tőled van a mi szívünkben, és köszönjük, hogy megnyitod a mi szívünket. És köszönjük, Urunk, hogy úgy akarunk készülni az adventben, hogy a te szavadat halljuk. Köszönjük, hogy ezt tehettük az elmúlt napokban is. És köszönjük, Urunk, hogy abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy megnyitod előttünk a jövőbeli dolgokat, hogy elmondasz olyan titkokat, amelyeket nem is tudnak, nem is érthetné a világ, de előttünk olyan dolgokat felnyitsz, amelyre készíteni akarsz bennünket, olyan csodálatos dolog a te tanítványodnak, gyermekednek lenni, olyan jó, hogy nem véletlenszerűen lepnek meg bennünket dolgok, mert te vagy az, aki készíted a mi hitünket és szívünket. Köszönjük, hogy újonghatunk, mert veled lehetünk, mert téged várhatunk az adventben, mert téged ünnepelhetünk a karácsonyban. Köszönjük, hogy újonghat a mi szívünk, mert te töltöd be azt, és könyörű, hogy így legyen. Kérünk, hogy ébressz bennünket, akik lehet, hogy már sokszor hallottuk az örömhírt, hadd tudjon újból, ismét újongani a mi szívünk ezen az ünnepen, hadd tudjuk újból hallani az örömhírt most is, és a következő napok alkalmain is, és így kérjük, hogy áld meg majd a vasárnapi istentiszteletet is, és minden alkalmat. Könyörű, Úrunk, hogy megújíts minket, és könyörű, hogy új örömmel örvendezünk te benned. Amen. Szeretett testvérek, ahogy mondtam, Péter második leveléből a harmadik rész első szakaszát vesszük ezen a három estén. Ahogyan tegnap is, én is azzal a képpel szeretném kezdeni ezt a mai szolgálatot, hogy a figyelmünket erre a gyönyörű adventi koszorúra szeretném irányítani. Évről évre itt van a templomunkban, tegnap is elhangzott, de ahogy látom, sokan vannak, akik tegnap nem voltak itt, hogy ennek a legősibb üzenete a mai igénkhez és a heti igénk sorozatának a témájához kapcsolódik. Bot Péter, erdélyi lelkipásztor volt az, aki a legősibb magyarázatát adta az adventi koszorúnak. 1712-ben született ez az erdélyi lelkész, egy nagyon áldott életű szolgája volt az Úrnak, és ő adta a legősibb magyarázatát ennek az adventi koszorúnak. Szeretném, hogyha mint reformátusok vinnénk tovább ezt a magyarázatot. Ebben az adventben is annyi, de annyi jelentését hallottam az adventi koszorúnak, olyan jó lenne, ha mi, mint reformátusok vinnénk tovább, hogy ez a legősibb magyarázat. Tehát a négy eljöveteléről szól az adventi koszorú az Úr Jézusnak, a négy gyertya először eljött, amikor idejött a földre, megszületett az első karácsonyon, másodszor eljön, amikor megtérünk, eljön az a mi szívünkbe, harmadszor eljön a halálunk óráján, értünk, és negyedszer eljön ítélni élőket és holtakat, amikor visszajön majd az ő dicsőséges megjelenésében. Erről a negyedik üzenetről szólnak most ezek az esték, ahogy itt együtt vagyunk. Az Úr napja. Röviden így mondta ez az ige, amelyet fölolvastam. Az Úr napja, amelyre készülünk minden egyes adventben, minden egyes napon, mi keresztjének. Hiszen tudjuk, hogy már nem elsősorban csak az ünnepekre várunk, hanem sokkal inkább az Úr Jézus dicsőséges megjelenésére, visszajövetelére. Az Úr napjáról sokszor, sokféleképpen beszél az ige. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, hogy akár este vegyük elő az igét, és nézzük végig. Dániel is több helyütt beszél róla az ő könyvében, vagy Máté a 24. részben, vagy az 1 Tesszalonika 5-ben, vagy a Jelenések könyvében, nagyon sok helyütt, folyamatosan, mint egy refrénként visszatér ez a téma, hogy jön az Úr, és jön ez ő napja, és erre készíteni akarja az Úr az ő népét, és készíti is. És ahogy elolvassuk ezeket az igéket, most erre az estére készülve végigolvastam ezek közül mindet, és még bizonyosan több is van, olyan jó látni, hogy van olyan, amelyik mindegyikben benne van, egy-egy téma, és van, amelyik egy-egy igében hangsúlyos. Mintha tovább és tovább akarná Isten bontani az Úr napja üzenetét számunkra. Minden esetre egybecsengő üzenetet mondanak, ugyanazzal a hangsúllyal is. Olyan csodálatos ezt látni, hogy ott van Máté, ott van Dániel, ott van Péter, ott van Pál, és mindegyiknek szívére helyezi ezt Isten, készítsd Isten népét az Úr napjára, és mondd el ezt az üzenetet, írd le, és add át, hogy föl tudjanak készülni. Mik azok a hangsúlyok, szeretett testvérek, amelyek ebben az igében vannak, amit most elolvastam? Először is hangsúlyos ebben a szakaszban az, hogy el fog jönni. Abban a korban, ahogy tegnap is szó volt róla, sokan voltak olyan csúfolódók, akik elkezdték megkérdőjelezni az Úr kijelentését. Azt jelentette az ő csúfolódásuk, hogy hogy nem Istennek adtak igazat, hanem megkérdőjelezték az ő szavát. És ezért erősíti Péter az ő igéjén keresztül, hogy el fog jönni. Készülj, figyelj rá. Valahogy, ahogy olvastam ezt a szakaszt, Isten elém hozta azt a képet, talán ismerik a testvérek, az Evangéliumi Életképek című kis könyvet, olyan jó 100 évvel ezelőtt adták ki, de azért sokaknak a könyvespolcán ott van. Ez tele van rajzokkal, képekkel, mondja el az evangéliumot, és eszembe jutott ebből egy rajz, egy vonatot ábrázol ez a rajz, amely halad a sínen, de egyszer csak valahol véget ér a sín. És a sín után pedig jön, ahol véget ér a sín, jön egy szakadék. És ezt látja egy ember, és még jóval a sín véget érte előtt odaáll, és ott elkezd nagy-nagy zászlókkal integetni, hogy álljon meg a vonat, mert baj lesz, mert véget ér a sín, aztán jön a szakadék. És olyan rémült arca van ennek az embernek, ahogy integet ennek a vonatnak. Ez egy pillanatkép. Nyilvánvalóan nincs benne ebben a rajzban, hogy megáll-e a vonat, hogy mi lesz a következménye ennek az integetésnek. Valahogy így érzem azt, amikor olvassuk a Bibliában, akár Mátétól, akár Pétertől, Páltól, Jánostól, ezeket a szakaszokat az Úr napjáról, hogy integetnek, kiabálnak, ember, ébredj, és figyelj erre az üzenetre, mert hamarosan jön az Úr napja. Igen, el fog jönni. És aztán ennek a szakasznak még két fő üzenete van, azt mondja, hogy úgy jön el, mint tolvaj, hirtelen jön el, hogy nem számítunk rá. Nem kívánom ezt egyikünknek sem, hogy átéljünk olyat, hogy egy tolvaj hirtelen betör, akár a lakásba, akár valamilyen helyre, amely a miénk. Ha éltünk át már ilyet, akkor bizonyosan emlékszünk rá, hogy milyen félelmetes volt ezzel szembesülni, amikor az ember átélte ezt. Azt mondja ezzel az ige, hogy félelmetes lesz, amikor visszajön majd az egész világ számára az Úrnak a megjelenése. Aztán nem csak fájdalmas lesz, nem csak félelmetes lesz, hanem megrettentő lesz, hiszen így olvassuk itt az igében, hogy tűzzel fog eljönni az Úr napja. Háromszorosan is leírja itt az ige, hogy bizony nagyon komoly ítélet lesz Jézus Krisztus visszajövetele a világ számára. Így olvastam a 10. versben, el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Többszörösen is elmondja ezt az Úr, hogy milyen ítélet lesz ez a tűzön keresztül, hogy az ég megég, aztán az égi testek megégnek, majd a föld megég. Mennyire hangsúlyozza ezt Péter ezen keresztül, hogy nagyon komoly és hosszadalmas lesz ez az ítélet, amelyet akkor végigél az emberiség. Az a csodálatos világ, amelyet Isten olyan hatalmas nagy gonddal alkotott, hogy olyan csodálatos figyelme volt egy virágra, akár a fönn a magas hegy tetején egy növényre, és egyszer csak azt mondja Isten, hogy ez mind elég, és a tűz martaléka lesz. Micsoda komoly ítélet ez. És úgy elgondoltam, hogy minden megég, amit mi emberek is építünk ezen a világon. Nem csak amit Isten teremtett, hanem amit mi építünk rajta. Itt van a karácsony, és mennyi fut, szalad az ember, hogy megvegyen dolgokat, hogy talán még többet gyűjtsön, hogy még több dolg legyen a lakásába. És akkor itt van ez az ige, amely azt mondja, minden megég. Minden megég. Vajon mire van szükségünk? Vajon mit kell nekünk megvenni? Miért kell szaladni? Miből kell nekünk még több ennek fényében? Mire van igazán szükségünk? Én egyre inkább azt látom, hogy a legnagyobb ajándék, amit tudunk egymásnak adni, az a mély szeretet kapcsolat. Az együttlét, az egymás felé fordulás. Sokkal, de sokkal mélyebb, mint bármi tárgyi, amit megveszünk. Mert azt mondja az ige, hogy minden tárgy meg fog égni. Minden, ami itt a földön van, amit Isten teremtett, és amit mi teremtünk, tűzben fog megpusztulni. De mindazt, amit lelkileg építünk, az meg fog maradni. Vajon mit adunk karácsonykor egymásnak? Egy világrengető, katasztrofális, kozmikus esemény, amit bemutat ez az ige. Óriási nagy katasztrófa. És vajon nem érezzük úgy, szeretett testvérek, amikor nézzük a híreket, és amikor halljuk a különböző katasztrófákról a beszámolókat, hogy mindaz, ami a világban van, már most figyelmeztet minket. Ha az ember bekapcsolja a híreket, állandóan hallja, hol innen, hol onnan, Isten megengedi, Isten adja ezeket, én úgy gondolom, pont ezért, hogy felrázza ezt a világot. Ez nem fog megmaradni. És bizony, ha halljuk katasztrófák hírét, mintha újból és újból erre irányítaná Isten a figyelmünket, egy világrengető, katasztrofális, kozmikus esemény fog majd következni. És azt is Isten elém hozta, hogy éppen ezért a földön nem az igazság és a világ béke korszaka fog eljönni. Hányszor és hányszor halljuk, hogy emberek ezt szervezik, emberek ezen gondolkoznak, hogy hogy jön el majd a világ béke, hogy mit lehet ezért tenni. És Isten igéje azt mondja, hogy nem ez fog eljönni. Sőt, ugye arról beszél a Jelenések könyve, hogy mielőtt eljön az Úr napja, sok-sok olyan békétlen esemény és sok-sok olyan nehéz esemény jön, amelyek mind egyre-egyre arra figyelmeztetnek, hogy közeledik a vég. Amikor arról hallunk, hogy világbéke, vajon nem a hitető hangját halljuk, amelyik el akarja hallgattatni azt, hogy ember ébredj, ember arra van szükséged, hogy megtérj, hogy még inkább odafordulj az Úrhoz, és ehelyett inkább el akar altatni. És azt mondja, hogy majd megoldja az emberiség. De nem fogja megoldani az emberiség, csak egyre jobban összekuszálódik ez a világ. Azt mondja Isten igéje. Szeretném most, szeretett testvérek, ha megfognánk a fekete énekeskönyvet. Talán van ott a közelünkben valahol, vagy van nálunk fekete énekeskönyv. És ha kinyitnánk egy éneknél az énekeskönyvünket, mégpedig a 363. dicséretnél, 363. Ez egy olyan ének, amit én nem is tudom, hogy énekeltünk-e már itt a fasorban. Minden esetre nem gondoltam, hogy most elénekeljük együtt, mert nagyon nem könnyű ének, de akár hívom a testvéreket, és hát ha János elvállalja, hogy ha vége az alkalomnak, és akinek van kedve, az orgona köré gyűlve elénekelhetjük együtt. Ez egy olyan ének, amely elmondja a szövegében, hogy mi minden tanít Isten igéje az Úr napjáról. Figyeljük meg, hogy 1589, amikor ennek az éneknek, amikor íródott. 1590-ben fordították le a Károli Bibliát. Milyen csodálatos erre gondolni, hogy egy reformáció korabeli ének. És hát úgy szeretném, ha most végigolvasnánk együtt ezt az éneket. Én nagyon sokszor megtettem, hogy amikor hitoktattam, akkor elénekelt ezt a gyerekeknek, és amikor végig énekeltem, csönd lett. Előtte is figyeltek, de akkor egy olyan mély csönd lett. Szerintem minden adventben megtehetnénk a családunkkal, hogy ezt elénekeljük. Nagyon elcsöndesít ez az ének. Figyeljük a számokat, mert nem könnyű követni, hogy melyik sor következik, sokféle ismétlés van benne. Így mondja el az Úr napját ez az ének. Jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal, mondja Dávid a Szent Pállal. Hogy remeg majd holt meg élő, hogyha jön a bűn ítélő, minden tettet számon kérő. Rémes hangja trombitáknak, minden hanton holtig áthat, s felriasztva trónhoz állnak. Természet és halál retten, hogyha kél a holt ijedtem, számot adni feleletben. Írott könyvet előadnak, minden titkok benne vannak, bűnkönyve a bírság napnak. Már ha bíró ül a székben, nem maradhat bűn sötétben, nincs kivétel büntetésben. Mit mondok majd, árva lélek, pártfogónak, jaj, kit kérek, hogyha ott a jók is félnek? Nagy felség, ki úgy remegtet, s jónak ingyen ad kegyelmet, írgalomnak kútja, ments meg! Drága Jézus, ne feledd el, értem jöttél kegyelmeddel, el ne ejts a rossz sereggel. Értem fáradt, drága tested, értem hortál kint s keresztet, kárba munkád mégse veszhet. Hű bírája bosszulásnak, add, hogy bűnbocsátást lássak, míg nem jő a számadásnap. Elbukott nőt feloldottál, latornak is jó szót adtál, engem is már megbíztattál. Nyögve hordom annyi bűnöm, szégyenkezni meg nem szűnöm, lelked rajtam könyörüljön. Mind méltatlan, amit kérek, mégse hagyd, hogy rosszat érjek, örök tűzben el ne égjek. Majd, ha minden bűnös ott áll, baktól junak elválasszál, jobb kezedhez kérlek osszál, s majd, ha szót lesz veszte soknak, s ítélt rosszak égni fognak, végy rendjébe boldogoknak. Esdekelek térden állván, porrá morzsolt szívvel árván, végnapomon jól vigyázz rám. Az a könnynek lesz a napja, melyen bíró szó fogadja, majd a sírból fölkelőket. Istenem, nevesd el őket, kegyes Jézus, el ne hagyj, örök nyugodalmat adj. Ámen. Ebből az énekből láthatjuk, szeretett testvérek, hogy a reformáció kora annak a kora volt, amikor nagyon élően élt az emberekben, hogy jön az ítélet. Nem véletlen volt, hogy az egyik legnagyobb kérdése volt az embereknek, hogy hogyan találok én kegyelmet. Luther Mártonnak ez volt a legnagyobb kérdése, hogy hogyan találok kegyelmes Istent. És most itt élünk ebben a mai korban, vajon mennyire kérdése ez az embereknek? Hiszem és vallom, hogy nekünk mindannyiunknak kérdésünk. És körülöttünk itt van ez a világ, amelyiknek pedig sokkal inkább olyan a gondolkozása, amiről tegnap hallhattunk, hogy dehogy jön az el, vagy hogy mikor mondta azt Isten, és hogyan teljesedne az be. A csúfolódók, mondta a tegnapi ige. Azonban látjuk ugye ebben az énekben, hogy megfogalmazódik a félelem szava nagyon mélyen. Vajon féljünk, rettegjünk, ahogy ez az ének tényleg nagyon mélyen elgondolkoztatja az embert, és tényleg nagyon el lehet csöndesedni vele. Úgy gondolom, hogy nagyon mellé kell tegyük a János evangélium a 14. részét. Nemrég hallottunk róla, itt igehirdetést vasárnap is. Hogyan is hallhattuk akkor? Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Ti ne féljetek, ne féljetek, mondja a tanítványainak. Higgyetek Istenben, és higgyetek Jézus Krisztusban. Én elmegyek, előre megyek, azért, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, akkor visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. És ti is ott lesztek majd velem együtt. Hiszem és vallom, hogy nekünk, akik az Úréi vagyunk, nem a félelem napja ez, hanem a vele való találkozás boldog ideje. A szeretet teljes találkozás boldog ideje. Körülbelül ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor egy gyermeket bead az édesapja az iskolába, vagy az óvodába, és azt mondja, hogy majd jövök érted. És aztán megy érte, visszajön érte, és egymás nyakába borulnak, és végre találkoznak. Olyan jó így készülni nekünk, de olyan jó látni újból és újból, akár ezen az éneken keresztül, akár minden igén keresztül, hogy ez egy komoly ítélet napja lesz. És éppen ezért nekünk, keresztényeknek nagyon sok dolgunk van, hogy hirdessük az evangéliumot mindazoknak, akik még nem hallották meg, hogy van szabadulás. Elgondolkoztam azon is, hogy új ég és új föld lesz. Hogy nem egyszerűen azt jelenti az Úr napja, hogy vége, hogy minden elpusztul, hogy minden megítéltetik, hogy elég ez a föld, az ég és a csillagok és az égi testek, hanem új ég és új föld lesz. Hogy milyen csodálatosan látszik az a törvény, amelyet Isten a mi lelki életünkbe is adni akar az egész egyetemes világban. Mert Isten azt mondja, hogy újjá kell születnünk nekünk lelkileg, ahhoz, hogy az Isten országába bemenjünk. És azt mondja Isten, hogy ennek a világnak is újjá kell születnie. Ahogyan a mi lelkünknek újjá kellett születnie, ez a világ is elromlott az emberi bűn miatt, és látjuk, ahogy pusztul, és látjuk ennek ezer jeleit, ahogy fáj a bűn ennek a világnak, és tönkre megy. És azt mondja Isten, hogy ennek is újjá kell születnie, és nem egyszerűen csak elromlik, és megítéltetik, most már nem víz által, hanem majd tűz által, hanem új jég és új föld lesz. És olyan csodálatos ezt tudni, hogy Isten mindent újjá tesz. És ez az új tökéletes lesz, teljes lesz, örökké maradandó lesz, olyan, amelyet nem a bűn, hanem az Isten országa fog meghatározni. És szeretett testvérek, mindezek után két üzenetet helyezett még Isten a szívemre. Mit mond ez az ige Istenről, és mit mond az emberről? Mit mond el Istenről? Ki az az Úr? Olyan jó lenne ma belegondolnunk. Ki az az Úr, akiről ezt mondja ez a felolvasott ige, hogy ezer esztendő, annyi előtte, mint egy nap, és egy nap annyi előtte, mint ezer esztendő. Tudjuk, hogy máshol is mondja ezt az ige róla, több helyütt is. Ki az az Úr? Milyen csodálatos látni, hogy a mi Úrunk nincs az idő rabságában, ahogy mi vagyunk. Talán csak ma is hányszor éreztük azt, hogy futnunk kell, szaladnunk kell, hogy nem érünk oda, hogy nem tudjuk elvégezni. És milyen csodálatos a mi Úrunkra tekinteni, aki felette van az időnek. Akinek ezer esztendő egy nap, és mégis minden egyes napunkra, órákra és percünkre gondja van, és nem csak úgy általánosságban az emberiségnek, hanem minden egyes embernek, és minden egyes percünket feljegyzi az ő könyvében, és mindenről tud, micsoda csodálatosan gazdag a mi Urunk, és mennyire nehéz bevenni a mi gondolatunkba az ő hatalmasságát és nagyságát. Kis Sándor azt mondja az ő írás magyarázatára, Isten számára nincsen időbeli egymás után, csak örök jelen van. Egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt, mert számára nincs idő. És ha mi mégis Isten idejéről beszélünk, ez azért van, mert mi Istent is csak emberi fogalmak szerint tudjuk elképzelni. Milyen hatalmas, csodálatos és dicsőséges az Isten. Mennyire emberi ésszel felfoghatatlan. És mégis közel jön hozzánk Jézus Krisztusban, és kijelenti magát. Aztán Isten ennek az igének az alapján az ígéret ura. Dicsőítsük őt ezért is. Újból és újból láthatjuk, hogy hány és hány ígérete teljesedett be. Akár csak Jézus Krisztus életén keresztül, a karácsonyban, a kereszthalálában, a húsvétban, a pünkösben. Josh McDowell számolta össze azt az egyik nagy könyvében, hogy 300 profécia teljesedett be, 300 ószövetségi profécia. Isten olyan Isten, aki megtartja az ígéreteit. És ezekre tekintve, és sok-sok még meghallgatott proféciára tekintve, lehetünk biztosak abban, hogy minden, amit a jövőre, még az elkövetkezendőre, az utolsó időkre, az utolsó napra, az Úr napjára mondott, az mind-mind pontról pontra beteljesedik. És olyan csodálatos látni, hogy Isten minden tettének célja van. Hogy nem véletlenül teszi, nem véletlenül akkor teszi, nem véletlenül úgy teszi. Olvashatjuk ezt ebben a mai szakaszban is. Hogy olvastam? Mert nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Célja van. Ma is minden egyes nappal célja van. Az a célja, hogy mindenki megtérjen, akit ő elhívott, akit elválasztott. Az a célja az én életemben, hogy szenté legyek minden egyes nappal. Hogy fölkészítsen arra a napra, hogy oda tudjak állni Jézus Krisztus kegyelme által, majd az ő királyi trónjához, az atya trónjához. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy ez a mindenki, ugye ha ezt az igét csak önmagában olvasnánk, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy akkor mindenki meg fog térni. Nem. Isten egyértelműen arról beszél, ha csak az előtte lévő pár verset olvassuk, hogy nagyon sokan mennek majd az ítéletre, akik hitetlenek, akik nem hallották meg az Isten hívó szavát, akik nem döntöttek. De mindenki ott lehet majd az Úrnál, és mindenkinek a elhívására, megtérésére vár az Úr, akit ő elválasztott, akit elhívott, akit ő kiválasztott, akit ő elrendelt, és akik éppen ezért meghallják az Úrnak a hívó szavát, mert senki másért, semmi másért nem hallottad meg, testvérem, csak azért, mert az Úr elhívott téged, mert ő kiválasztott téged. Mindenki, akit az Úr elhív, üdvözül, és elhív magához. És milyen csodálatos ebben a szakaszban látni, hogy hosszú tűrő az Isten. Mi már talán olyan sokszor mondanánk azt, hogy már elég. Már annyi minden rossz történik ezen a világon, és Isten még mindig tűr. Milyen nehéz lehet ez annak a szent Istennek, akinek annyira fáj, ezerszer jobban fáj, látni, hogy mi minden történik ebben a világban. És hosszú tűrő Isten azokért, akiket elhívott, és akiknek a megtérésére vár. Ó, könyörüljön rajtunk az Úr, rajtam az Úr, hogy minél előbb igent mondjak, és minél előbb egészen odaadjam magam neki. A Róma beliekhez írott levél második részében azt mondja Pál apostol, vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. És azt látjuk, szeretett testvérek, hogy Isten megemésztő tűz ebben az igében is. Az egész Bibliában vagy háromszor is benne van ez Istenről, hogy ő megemésztő tűz. Biztos emlékszünk rá, ugye, a Mózes második könyvében, amikor fellázad ellene a nép, és Isten tűz által elpusztítja azokat, akik fellázadtak. Vagy amikor oda megy a csipkebokorhoz Mózes, és azt mondja neki, ne gyere közelebb, mert szent ez a hely, és a közelebb jössz, megemészt. Vagy amikor a 10 parancsolatot adja Isten ott is, Isten megemésztő tűz az ő szentségében, de ugyanakkor irgalmas atya mindezzel együtt. És ez az irgalmas atya ezzel a tűzzel szentté tesz bennünket, mint ahogy onnan a szentség helyéről hozza el, ugye a próféta számára is az angyal, azt a tüzet, amely megtisztítja őt, és megtisztít bennünket is. Az irgalmas Isten nem fölemészt bennünket, hanem Jézus Krisztus szentségében és szeretetében megtisztít bennünket. És befejezésül, milyen az ember ez alapján, az ige alapján? Az ember kísértése az, hogy nehéz az álhatatos várakozás. Látjuk ebben a szakaszban is. Nagyon nehéz ez. Vagy siettetni akarnánk, hogy jöjjön már el valaminek, akárminek, ami nehéz a vége, vagy pedig az Úr eljövetele, vagy pedig feladja az ember, és azt mondja, hogy nem érdemes már várni. Mire is várunk? Nehéz az álhatatos várakozás az embernek. Azt látjuk ebből a szakaszból, az ember sokszor céltévesztett, és sokkal inkább azzal kezd el foglalkozni, hogy mikor is jön már el az Úr napja. Elkezd számolgatni, elkezdi méregetni a dolgokat, és azt mondja az ige, ezzel nem kell törődnünk. Nem kell az órákat, a napokat, az éveket nézni, számolni, ez nem a mi dolgunk, hanem egyedül az a dolgunk, hogy készüljünk az Úr napjára. Céltévesztetté válik az ember, ha azzal kezd el törődni, hogy mikor jön el, ha ezzel foglalkozunk, és akkor a hitünk, a bizalmunk kezd egyre jobban meginogni. Ezt látjuk itt, ebben a gyülekezetben is. De mi a mi dolgunk? Készülni. Nap mint nap készülni az Úr napjára. Így olvastam ezt a 11. versben, mivel pedig mindezek felbomlanak, az ég, az égi testek, a föld elégnek, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égbe megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Szent életet élni, hogy ne legyek halálos ítélet alatt. Ez a mi küldetésünk, ez a mi feladatunk, és ebben lehet vizsgálni magunkat ebben az adventben is. Mert hogyha az ég, amelyet Isten teremtett, a föld, amelyet olyan gyönyörűre alkotott, nem állhat meg előtte, nem állhat meg az ítéletben, akkor hogyan állhatnék én meg? Magamtól, nyilvánvalóan semmiképpen. Csak is Jézus Krisztus által. Hogyan leszek én szent? Csak is úgy, hogy a szent és tökéletes Isten szenté tesz. Egyedül ő tud engem szenté tenni. Hogyan tud szenté tenni, hogyha én nap mint nap elszakadok a bűntől? Ha nap mint nap bele tud világítani az én szívembe? Ha nap mint nap tudok úgy lefeküdni, hogy vajon mi az, amiben most meg akarja mosdatni az én szívemet, lelkemet, hiszen nem csak a testünket kell megmosdatni, hanem a lelkemet is nap mint nap. Szenté tesz, hogyha Jézus Krisztust fogadom be az én lelkembe, mert egyedül ő a szent, aki által megújul az én életem. Ha ő a szent betölt engem, akkor megújulok általa. Szent az Úr bennem, hogyha a lélek gyümölcsei minél inkább sokasodhatnak a mi szívünkben, lelkünkben. A szent az hódol az Isten előtt. Egyfajta csodálatos, mély Isten félelmet mutat be ez a szakasz, amelyben tudja az ő gyermeke, hogy aki eljön, az a legnagyobb, a legdicsőségesebb. Ezért már ma is újból és újból úgy járuljak elé, mint akiben Isten félelem van, ugyanakkor Krisztusért szabadon járulhatok oda elé, szeretem őt, és szabadon mehetek elé, de hódoljak az ő színe előtt folyamatosan. És mi a mi dolgunk? Olyan jó volt megérteni ebből a szakaszból, hogy lehet helyesen siettetni az ő eljövetelét. Nem úgy, hogy azon gondolkozom, hogy mikor jön már el, vagy a éveket, órákat kiszámolnám, hanem úgy, hogy erősítem a missziót. Azzal siettetem az Úr eljövetelét, ha az én szívemben is, és a világon, és a körülöttem élők szívében siettetem a missziót. Mert mit mond az Úr? Ha az egész világon hirdettetik az Úr neve, akkor jön vissza az Úr. Hol tartunk ebben? Hol tartunk ott azon a helyen, ahol lakunk? Hol tartunk itt Budapesten? Olyan jó volt legutóbb is hallgatni a legutóbbi közös bibliaórán annak a misszionáriusnak, Wycliffe misszionáriusnak a beszámolóját, aki ugye elmondta, hogy a Wycliffe bibliafordító 2025-re jelölték azt ki, hogy minden egyes nyelven legyen legalább egy kicsi rész lefordítva a Bibliából. Pontosan ezért dolgoznak sok-sok misszionárius, hogy úgymond siettessék az Úr visszajövetelét. Ezzel lehet siettetni, hogyha dolgozok a misszión. Ők ezen dolgoznak, hogy legyen lefordítva a Biblia minden nyelvre. Én mivel tudom ezt siettetni? akár azzal, ha támogatom ezt a missziót, de akár azzal, hogyha bizonságot teszek olyan valakinek, aki még nem hallotta. Lehet, hogy pont neki van arra szüksége, hogy azt hallja. Lehet, hogy ő is elhívott az Úrtól. Hogyan tudom mozdítani, előmozdítani a missziót? Összefoglalva mindez, szeretett testvérek, ezeket a mondatokat helyezte Isten a szívemre. A hitetleneknek annyi az élet, ami látható, ami körülöttünk látható. A hívőknek pedig örök reménységük van. A hitetlen ember belenyugszik a világ meglévő rendjébe. A hívő pedig új világot vár. A hitetlen világbékét akar. A hívő pedig újjászületést, új eget és új földet. A hitetlen elfecsérli az életét. Az a fő jelszava, együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ez a mindennapi célja. A hívő pedig a misszióért dolgozik, és mások megmentéséért. A hitetlen a maga önző kívánságai szerint él. A hívő pedig Isten törvényei szerint. A hitetlen azt mondja, jó, ahogy vagyok. A hívő pedig azt mondja, újjá kell születnem. Aki elveszik, az itt a földön jól érzi magát. A hívő ember pedig tudja, hogy neki az igazi otthona az új ég és az új föld. Milyen jó, hogy Isten gyermekei lehetünk. Ámen. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, milyen hatalmas, dicsőséges, csodálatos Úr vagy, és mi mégis olyan közel kerülhetünk hozzád, hogy beszélsz hozzánk, és mi beszélgethetünk veled, és Krisztusban olyan közel jöttél, hogy testté lettél, és itt jártál közöttünk, és most is itt vagy a te lelked által velünk. Dicsőítünk téged, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy most is láthatjuk, hogy a titkok a tieid, és ennek az egész világ mindenségnek a fenntartása, és az ítélete, a vége, az irányítása, és a rendje mind a te kezedben van, és mi csak állunk és csodáljuk, és látjuk, hogy milyen kicsik vagyunk, és törékenyek, és köszönjük, hogy mégis mindenre gondod van, és mindent tudsz rólunk, és köszönjük, hogy fölemelsz bennünket, és ha kiáltunk, és megnyitjuk a mi életünket előtted, akkor magadhoz vonzasz minket. Kérünk, Urunk, hadd legyünk teljesen a tieid. Kérünk, hadd éljünk veled, benned, általad. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen egyre inkább szenté a mi életünk, odaszántá. Kérünk, hadd használhass minket a misszióban, hogy minél inkább, minél többen, akiket te kiválasztottál, általunk is meghallják az örömhírt. Kihez akarsz küldeni minket, Urunk? Hadd halljuk meg, és áldunk téged, hogy te kijelented a te titkaidat nekünk. Kérünk, hogy hadd tudjunk erről az igéről ma is gondolkozni, és ebben az adventben hadd legyen még előttünk, és így áld meg a további igéket is, vasárnap is, és jövő héten is, te kegyelmedből. Amen. Az Urat váró gyülekezet, Krisztus mennyasszonya, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel. Amen.